A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Ez tehát a Millás reggeli, elkezdődött a műsor hétfőn. Mégpedig egy nagyon szép nyári hétfőn, és annak is örülhetünk, hogy Kántor Endre visszatért.
Vissza? Hogy érted?
Hát nem voltam 4 napig, ez már visszatérés.
Én 4 napig? Hogy?
Hát már nem találkoztam vele csütörtökön és pénteken ebből. Ilyen, így 4 napig.
Ja, értem. Oké.
Mert te már a következő hetek súlyos szabadságára készülsz lélekben, és ezt a minimál, a hosszú hétvége az már nem, az nem, igen, és nyáron nem minősül
semminek.
Pénteken
is azt az a podcastet vágtam, amin nagyon jókat rögtem, meg csütörtökön is, amikor is a legendás tengerparti beszélgetés elhangzott két szakértőnkkel, akikkel sokat szoktunk beszélni, és megadták a műsor quintesszenciáját. Már-már olyan belgás foci meccses hangnemben, hogy egy arra repülő sirály zavarta meg.
Azt én is vissza fogom hallgatni.
Ugye, az elmúlt évek legszebb pillanatai voltak, úgyhogy, nem pihentem, csak távolról, a hátulról csináltam a háttérmunkákat. Mármint, hogy ezt máshol nem is lehet.
De most
és Ács Gábor itt van, igen, természetesen.
De most eleresztettünk mindenki mást egy kis pihenésre, úgyhogy itt vagyunk helyettük is, akit még üdvözlünk mindjárt, csak még egy másik SMS-t mondok gyorsan, amely a 0630-2010-909-es számra érkezett. Ma van Martin L. Gore születésnapja. Köszöntsük egy jó kis móddal, kéri Zsolt már, mint Depes móddal. Az megtörtént, nem? Vagy lesz még? Majd kérdő tekintettel.
Nem tudom, lehet, ha majd
az előző feldolgozás.
Bányászni valamit innen a rendszerből,
jó,
akkor majd talán.
Majd nézzünk, jó. Oké. Elég sok Depes mód feldolgozás van, át maga a Depes mód meg azért annyira nem illik a műsor a profiába, mármint a zenei profiába, úgyhogy valamit majd akkor kitalálunk. És itt van velünk F. A futár visszatért, írja ő. F. A nagyon-nagyon szerelmes futár aláírása jelentkezik. Ismét jó reggel, Csepel-Gödöllő útvonal gyorsan és akadálymentesen letudható. Szabadság után még szerelmesebben. Na, nagyon örülünk, és köszönjük szépen. Úgyhogy ezek a legfrissebb, hát már közlekedési információkba is így csaptunk bele.
Na, de hogy kit köszöntettünk? Hát minden kedves Lenkét mindenképpen, mert hogy az ő nevük napja van ma, alapvetően, úgyhogy kisztihánd a Lenkéknek, illetve a Birgiteknek, a Polináknak, a Polláknak, a Laborcoknak is, és a Ronaldákat se felejtsük el, hogyha már a névnapoknál tartunk, ők is ünnepelhetnek. És milyen évfordulósok vannak, hát Polgár Juditot mindenféleképpen köszöntsük születésnapján, ma 42 éves, úgyhogy nagyon gratulálunk neki, sok boldog születésnapot kívánunk, és ahogy már mondtad, Martin Lee Gore, 53 éves már Slash.
Ja, igen.
Úgyhogy így múlik.
Őt is megidézhetjük, majd valamilyen formában.
Hát
talán,
ezt nem tudom, egyszer talán volt egy flamenkós felvétel, mert valahogy az ilyen új flamenkóba is kivette a részét, és akkor azt sikerült lejátszani, de hát szerintem Slash-től nagy munkák nincsenek bent a Winchesterben. És hát van egy pár szomorú is évforduló, és 15 éve ezen a napon hunyt el Cserháti Zsuzsa, énekesnő, és 7 éve Amy Winehouse szintén ezen a napon hunyt el. Na, hát, hogy mi lesz a műsorban? Hát a
troll korán ébredt.
Igen, mert hogy mit ír?
Már hármat is streamzett nekem, csak az utolsó, figyelem, felkészülni emberek ácsveszély. Na, hát köszönöm szépen. A hétvége két fontos híre, de szóval uborka van azért, az jól látszik, de hogy amin úgy jót lehetett mosolyogni, az a özilféle sajtóközlemény, azt nem tudom lát. Tehát hány hónap késéssel sikerült, úgy tűnik, csak egy elképzeltem a helyzetet, hogy kedves barátom, most légy szíves, állj ki a sajtó elé, nem állok. Valamit kéne mondani. Mondok! És 3,5 hónap után most hasraütöttem, mert nem volt annyi, valamivel sikerült az embert meggyőzni arról, hogy mondjon egy olyat, amit másfél nappal az ominózus eset után is tudni lehetett, illetve mondhatott volna, kommunikálhatott volna, csak közben szénégette magát a világbajnokságon, és állt a támadások keresztülében, tüzében, és magára haragított mindenkit már, idő után már azzal, hogy nem mond semmit. Mindenki azt várta volna. Olyan kíváncsi lennék tőle a hátterére, hogy volt, hogy ő állt ellen, vagy a nagyokos szakértők javasolták azt, hogy de ugye van ilyen is, hogy marad csönd belül majd a balhé.
Igen,
jobb kussolni nevezetű tanács a PR-osoktól. Hát, és ez nem jött össze, és akkor most hónapokkal később elmondta azt a 3 mondatot, amivel rövidre zárhatta volna az egész dolgot, és lehet, hogy a németek is jobban szerepelnek a világbajnokságon. Az van érdekes dolog ez. Tegnap tehát elmondta, hogy neki Erdogán, mindegy, hogy ki az elnök, Erdogán vagy akárki, ő a török gyökerei miatt bármelyik török elnökkel szívesen találkozik, és ennyi, és nem kell más beleképzelni semmiféle. Na szóval, ezt lehetett volna korábban is, de érdekes, hogy ez így történt a tegnapi nap. Hát amikor az meglepődtem, hogy az egyik nagy magyarországi szájt a napi összefoglalójában, amikor még az applikáción is bepittyeg, a nap legfontosabb híra az volt, hogy Ryanair ismét itt hagyta a Gran Canaria-i utasoknak a csomagjait, azért hangosan fölröhögtem, nagyon uborka szezon van, de kétségtelen ez sokakat érdeklő hír. Én most nem térnék ki rá, egyrészt, mert pénteken beszéltünk róla, meg itt a troll veszély, már kapnám a 6. és a 8. üzenetet, úgyhogy ezt most, ettől most megkímélem a...
Hát majd ezt elmondjuk a lapszemlében, mert vannak természetesen újdonságok ezzel kapcsolatban.
Tényleg? Na, akkor majd elmondjuk.
De a lényeg, hogy hamarosan jövünk a tőzsdei összefoglalóval, és egy évfordulós zenét sikerült innen hirtelen kibányásznom. Úgyhogy a 7 éve elhunyt Amy Winehouse-nak, akkor a tiszteletére és emlékére. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps, and the man notice you with your Gucci back row, can't tell who he's looking to, cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say, what you really wouldn't mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for ya. What you'd love, a rich man 6'2" or taller. You're more than a fan, looking for a man. What you end up with, one night stands. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vexed, he's on to the next, don't be too upset if they call you a scat, cause like the news every day you get pressed. You don't like players, that's what you said, but you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers don't do nothing for ya. What you'd love, a rich man 6'2" or taller. You can't sit down right,
'cause your jeans are too tight and you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breast costs more than hers. So you did Miami 'cause you got that for free, but somehow you missed the plane. You did too. Without girls like you, there'd be no fun. We go to the club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad at me, 'cause you're pushing 30 and your old tricks no longer work. You should've known from that you always get dumb, so dust off your with me palms.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát nem mondhatni, hogy unalmas volt a kereskedés a budapesti értéktőzsdén, bár azért voltak gyenge napok, amikor azt lehetett hinni, hogy tényleg ez a gurkenzeit eljött, de tényleg azért volt izgalom többek között a Richterben, amiről természetesen mi is beszámoltunk itten, itt a héten. De hogyha az egész hetet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a forgalom egy picit növekedett, és a Budapest Értéktőzsde részvényindex, a BÉT index, a BUX csökkent a héten, 35.186,5 ponton zárt, ami az előző heti záróértéknél 1,3%-kal alacsonyabb, tehát az egész heti forgalom az olyan 45 milliárd forint körül volt, ami azt jelenti, hogy 3 milliárd forinttal több, mint az előző héten, de a vezető részvények gyengültek. Elsősorban ugye, mint ahogy mondtuk, a Richter árfolyam mozgására figyeltek a befektetők. A hét első felében jelentős esésekkel folytatódott a vesszőfutása a gyógyszerpapírnak, aztán utána csütörtök délután Orbán Gábor vezérigazgató jelzés a nyomán egy elég jelentős fordulat bontakozott ki, miután kifejtette, hogy a vállalat készpénztermelő képessége változatlan 2017 óta, meg hogy alaptalanok a fundamentumokkal kapcsolatos aggodalmak, úgyhogy volt 4500 forint alatti szinteken, és az árfolyam a nap végére 4872-re emelkedett, és így visszakapaszkodott abba a sávba, 4007 és 4900 forint közé, amely ugye továbbra is kiemelt fontossággal bír, írták az elemzők. Úgyhogy ez volt az egyik izgalmas. Aztán a MOL 0,5%-kal csökkent a héten, a Magyar Telekom szintén 0,5%-kal, az OTP pedig hát elég sokkal, majdnem 2%-kal egész héten. Úgyhogy különben a Richter árfolyam a heti mozgást tekintve 1%-os mínuszt mutatott, úgyhogy nagyjából így lehet összefoglalni a budapesti értéktőzsdét. Mi történt külföldön?
Tehát a csütörtöki visszapattanással azért ledolgoztam majdnem a hetit. Tehát az nem volt ennyire izgalmas, ott viszont az uborka az megáll, abszolút, mert hogy még pénteken is nagy nulla volt Amerika. Hát ez mondjuk mínusz nulla, de hát lényegében százalék, vagy százak százalékban is szinte kifejezhetetlen elmozdulások voltak. 3-7, illetve 9 százak százalék mínusz, tehát még az egy tizedet sem tudták elérni. Hát ahol volt gyors jelentés, ott mozogtak normális mértékben, vagy a megszokottnak megfelelően az árak, amúgy viszont eléggé uncsi volt. Arról már beszámoltunk, hogy beszólt Trump elnök a Fednek, nem tetszik neki a kamatemelés, és ugye erre nem volt reakció igazából már pénteken sem, Európában sem, illetve a maga beszólás már korábban napvilágot látott, aztán meg a CNBC sugározta az interjút. Utána sem, biztos, ami biztos, az elnök azért még twittelt még egyet, tehát miután mondták neki, hogy ezt valószínűleg mondták neki, hogy ilyet nem szokás, meg ez mondjuk nem így működik Amerikában, valószínűleg megtetszett neki, hogy ő egy különleges elnök, és neki ilyet lehet, azért biztos, ami biztos, még a Twitten is beszólt, egy tweet üzenetben is beszólt a Fednek, és lényegében ismételte a CNBC is, de a piacon senkit se érdekelt már, úgyhogy ez sem befolyásolta a hangulatot. A gyors jelentők közül a Microsoftot lehet kiemelni emelni. A pozitív oldalon itt egy-két százalékot közelítő emelkedés volt, jól teljesített a cég, Honeywell Capital van a pozitív oldalon, a visszaesők közül pedig a várakozásnál picit jobb eredmény ellenére ott van a General Electric, elég régóta, elég gyengén muzsikál a konglomerátum, amelyet átalakítanak, úgyhogy nagyjából ennyi, így aztán az éveleje óta mért teljesítmények nem változtak. Lényegében minimális plusz nullában van idén a Dow Jones, és szágult a Nasdaq továbbra is 13% fölött keresett, aki simán megvette az indexet. Nagyjából ennyi a pénteki összefoglaló.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Kedves hallgatóink, kérték például ezt a Richteres részt a műsorból, de hát ott van fönt a millásreggeli.hu-n a podcastek között, tessék nézegetni, hazai piac rovatunkban egyébként, de a címlapon az egyik vezető anyag, úgyhogy ott meg lehet nézni, meg lehet hallgatni.
Most pedig elmúlt 7 óra, úgyhogy jöjjenek a hírek.
Igen, várjuk László B. Katit és a híreket.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Itt óra 2 perc. Kamatdöntő ülésre kedden, de az elemzők nem várnak változást. Újra csomagok nélkül vitt utasokat a Ryanair. Főleg nyári meleg lesz, felhőszakadásra, jégesőre is lehet számítani. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál László B. Katalin. Következnek a részletek. Kedden ismét kamatdöntő ülésre kerül sor a jegybankban, már a forintra nehezedő nyomás az elmúlt hetekben mérséklődött. Még mindig magasabban van az euróval szembeni árfolyam, mint a múlt havi június 19-i döntéskor. Szakértők előrejelzései szerint leghamarabb a szeptemberi kamatdöntő ülés hozhat érdemi változást. Továbbra is nagy a kereslet az új lakások piacán, de a drágulás miatt lassult a pörgés, írta a Világgazdaság. A tapasztalatok szerint vízválasztónak a 30 millió forintos ár bizonyul, az annál drágább új ingatlanoknál lassúbb az értékesítés. A piac még mindig minimális áfa hatására sem fordult túlfejlesztésbe, és nincs túlkínálat sem. Az építés alatt álló lakások is legkésőbb egy éven belül elkelnek. Egyes elemzők 2020 után a kínálat kisebb volumenű növekedésére számítanak, és arra, hogy a használt lakások iránt erősödik a kereslet. Július 25-én hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, amely után megindul az egyetemisták és főiskolások rohama az albérletekért. A fővárosban egy egyszobás lakás havi bérleti díja átlagosan 96 ezer forint körül indul, míg a vidéki nagyvárosokban 73 ezer forint körül mozog. Budapesten az elmúlt 10 évben több kerületben megduplázódtak az árak, derül ki az Otthoncentrum friss albérleti körképéből. Kidobatták a Ryanair gépről a magyarok bőröngyeit Ferihegyen, ismét a Kanári-szigetekre tartó járat csomagjaival akadt problémája a fapados légitársaságnak. A Las Palmasba tartó járaton az utasokkal a pilóta közölte, hogy egyetlen egy bőröndöt sem tesznek fel a gépre, mert az a feladott csomagokkal együtt túlsúlyos lenne, és ha ez valakinek nem tetszik, akkor szálljon le a gépről. A gépen maradó utasok 15 percet kaptak, hogy a legfontosabb holmiaikat kistáskájukba betegyék, többen elhagyták a repülőt és hazamentek. Lövöldözés történt Torontóban, a rendőrség közlése szerint a lövöldöző meghalt, 9-en megsebesültek. A sajtó úgy tudja, hogy a sérültek között van egy gyermek is. Hőhullámtomból Görögországban egyes helyeken 40 fok fölé emelkedett vasárnap a hőmérséklet. A turisták egészségének megőrzése érdekében már kora délután bezárt Athénban az Akropolisz, hogy megóvják az ott dolgozókat is a hőgutától. A görög meteorológiai szolgálat szerint csak kedden várható némi enyhülés, de akkor is a levegő hőmérséklete az évszaknak megfelelő 36 fok körüli lesz. Közben nem szűnik a hőség Japánban sem, folyamatosan nő a halottak száma. Több ezer embert hőguta miatt kellett kórházba vinni. Svédországban erdőtüzek tombolnak, Oroszország keleti részén pedig az árvízzel küzdenek. Nálunk ma még többfelé várható eső, zápor, zivatar, néhol felhő, szakadási jégeső, nyugaton és északkeleten erős széllökések is lesznek. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Frontmentes, de füllett változékony idő lesz. Budapesten egyébként most 20 fok van. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket a City Taxi Dispatcher központjából. Semmilyen rendkívül eseményről nem tudunk beszámolni. Egyenletes a haladás a fővárosban, illetve hogy az ilyenkor lenni szokott, a bevezető utakon sűrűsödik a forgalom, balesetről sem kaptunk hírt. Amire felhívnám a figyelmüket, hogy napközben több helyen is lesznek korlátozások. Fényforgatás miatt forgalom korlátozás lesz az 5. kerületben, a 9. keleti Korsó-Jenő úton napközben mindkét irányban kertészek okozhatnak útszűkületet, valamint hasonló munkálatok miatt a 3. keleti Vörösvári úton a Bécsi út és a Szentendrei út között. Zuglóban a Kóskároly sétányon a Hermina úttól a Városligeti körútig és a Dózsa-György úton az Ajtusi Dürer sortól a Dembinszki utcáig a Hősök tere felé sávlehúzásra készüljenek, mert vízvezetéket építenek. A Petneházi utcában a Papkároly utcánál útszűkületre számíthatnak közműépítés miatt. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok és kellemes rádiózást!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are experiencing some turbulence. I'd appreciate it if you'd remain in your seats and keep your seat belts fastened. We'll be right back.
reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzin, a pontos idő pedig késik az órám, másikat kell néznem.
7 óra 12
már, igen. Megint elfelejtettem átállítani, pedig már egy buszt is lekéstem miatt, nem tudom, mi történt vele. Na, mindegy, ez senkire nem tartozik, annál inkább mi van az újságokban, nem?
A stúdióban Ács Gábor. Milyen órád van?
És Kántor Endre, ezt nem mondtam. Hát kérlek szépen, ez egy ilyen alap primitív szvacsóra. Régen, hát természetesen
akkor fogy az elem.
Repülőtéren vettem. Na, nem lehet, mert volt benne nemrég cserélve, és tök pontos volt. Aztán most egyszer csak késett
akkor
másfél.
Koszos a szerkezet.
Az lehet, mert egyszer csak meglepett másfél perc késéssel, aztán úgy maradt, és nem késik tovább. Csak még mindig nem állítottam vissza. Mert, na mindegy.
Hát kérlek szépen, Gábor, nincs vége ennek a szagának a Ryanair-rel és a podgyászokkal. Ahogy a hírekben is hallottuk Katitól, azt mondja, hogy állt a bál a Ferihegyen megint. A napi.hu is megírta, mint ahogy egy csomó újság. Gyakorlatilag a Budapest Las Palmas járat nem viszi el az utasok egy részének a csomagját. Képzeld el, mi történt. A vasárnapi járat utasainak bejelentették, hogy a gép túlsúlyos, ezért leszedik a csomagokat a csomagtérből. Most gondolj bele, választás elé állították az utasokat, vagy maradjanak a gépen, és akkor szerdán megkapják a csomagokat kint, vagy ha ez így nem jó, akkor szálljanak le. Sokan nem vették jó néven a dolgot, sőt, mint egy 50 ember leszállt, és üvöltözve elállta a gép útját. Majd a pilóta bejelentette, hogy akinek csomagja a Budapesten marad, nem kell szerdáig várni rá, vagy ma, vagy legkésőbb holnap az is megérkezik.
Na persze.
Rendőrök is érkeztek a helyszínre.
Nyilván a pilóta tudja, hogy mikor fog megérkezni.
Igen. Közben ugye az emberek a kiszedett bőröndökből próbálták a legfontosabb dolgokat kiszedni, amire szükségük lesz addig is, amíg meg nem érkezik az egész bőrönd a Kanári-szigetekre. Hát figyelj, hogyha arra vársz, hogy eljuss a Kanári-szigetekre, le van foglalva a szállás, ki van fizetve minden, és így tényleg bár az van előtted, hogy nyaralni mennél, és ott bejelentik, hogy figyelj, csomagodat nem, esetleg hozd a neszeszeredet, vagy nem tudom, hát figyelj, azért ez kemény.
Ilyen van.
Ezt nem tudom elfogadni.
Ahogy a tanult német mondja, shit happens.
Hát igen, de azért ez egy kicsit erős. Már. Hát
igen. Nem tudjuk, tehát ugye jó lenne tudni a hátterét, jó lenne tudni, hogy mi történt, de nem tudjuk.
Miért volt
túlsúlyos
már
a gép?
Megint.
Ki hol hibázott, stb. Azt tudjuk, hogy én biztos elmentem volna.
Tehát,
de most őszintén, te leszálltál volna? Tehát ott van a szállásod, lefoglalva, az egész nyaralás, itthon maradsz. De miért?
Azért, mert...
Bukod az egész nyaralásodat.
Hát de figyelj...
És hova mész? Hát mi van?
De ott van a csomagom.
Mi? És kell két.
Én azt két magammal gatya, szeretném vinni.
Két gatya és két póló.
Lehet, de nekem lehet, hogy kell búvármaszkom is, vagy lehet, hogy kell nem tudom mi.
Veszel és kifizeteted velük, mert ki kell, hogy fizessék.
Igen.
Hát persze. Azt be is jelentették, hogy 50 euró per nap. Annál többet is kénytelenek lesznek kifizetni, de ha csak az 50 euróból indulsz, akkor föltöltöd 3 nap alatt nagyjából a
rendben van, akkor miért nem ezt mondják?
Hát ezt elmondták a utasoknak. Én beszéltem én is egy utassal, és elmondták nekik, hogy ilyen van.
Hát szuper.
Szerintem a félreértés abból adódott, hogy azt gondolják a utasok, hogy ha itthon maradnak, akkor majd ők kapnak valamit.
Ja, értem.
Túlót. Uh-huh. Semmit se kapnak.
Ja, az a rosszabbik választás, tehát.
Igen.
Meg a saját döntésből.
Ja, így van. Uh-huh. Csak ezt nem tudják. Majd lehet pereskedni, de hogy amúgy semmi, önként lemondtak az utazásról. Most ebből úgy hangzik, mintha nem hibáztatom a utasok. Nem az utasokat hibáztatom. A utasok valószínűleg nem voltak tisztában azzal, mi van akkor, ha elmennek, mert mi van akkor, ha nem mennek el. Mert ha valaki azt gondolt, hogy majd akkor holnap elmennek egy másik géppel, vagy ha vesznek egy másik járatra jegyet, majd akkor ki fogják fizetni. Nem, azt nem fogják kifizetni. Amit vettek volna maguknak, ott a meg nem érkezett csomagból, vagy csomag ban levő cuccok helyett, azt kifizették volna.
Addig,
a szabály szerint, igen.
De ezt, amikor megérkezik, nekem kell elmennem érte a reptére, vagy oda viszik, ahol vagyok?
Elvileg ki kell, hogy szállítsák.
Aha.
Most az, hogy hány nap után érkezik meg, ez csak a Ryanair-en múlik, hogy hogyan intézkedik. De miután semmi se kötelezi arra, és semmi se készteti erről, hogy gyorsan intézkedjen, azon túl, hogy egy nappal kevesebbért kell kifizetnie 50 eurót.
Stimmel. Jó, most
már értem. És nincs közvetlen járat, tehát az elég bonyolult elszállítani, ez mindenképpen macerás, valahol át kell majd pakolgatni, hogyha egy héten belül. Ugye ez egész azért alakulhatott ki, mert egy nagyon hosszú járat. És ahogy a múlt héten beszéltünk róla, a pilótát egyetlen egy dolog érdekelte, minél hamarabb lelépjen. Tehát neki volt egy időpont, ami előtt el kell hagyni a Budapestet, különben minden borul, különben sokkal nagyobb zűr van, mert ha X időig nem indul el, akkor már nem is indulhat, mert lejár a munkaideje. Ez egy Kanári-szigeteki bázisú gép volt, hajnalba álltak munkába, ennek a visszaútja volt, ha nem indul el, akkor a személyzet kiszáll, elmennek szállodába, fél nap pihenő, a gép addig áll, az összes utas akkor mehet, akkor késés, minden utasnak szállást kell biztosítani, minden utasnak kaját kell biztosítani, minden utas jogosult a 400 eurós kártérítésre, plusz mivel a gép nem megy vissza a bázisra, másnap rögtön törlik az ottani járatot is, minden utasnak kártérítés, stb. Stb. Tehát ez az, amit a pilóta meg akart. A pilóta egyetlen egy dolgot akar, beígért mindent, hogy jön a csomag holnap, jön a csomag szerdán, blöfföld. Hát semmi köze hozzá, fogalma nincs, hogy mikor fog a csomag megérkezni. Lehet, hogy mondták neki a központból, hogy biztos, hogy ott lesz szerdán, csak rendezd már ezeket az utasnevű izéket, akik itt nehezítik a dolgodat, és indulj el minél hamarabb, meg különben gáz lesz. Ez így működik. De, és mi az oka? És nem az utasok ellen beszélek, abszolút nem. Mi az oka? Rossz a szabályozás. Késésre, 3 órán túli késésre, ha a légitársaság hibájából van, már pedig itt ez tök egyértelműnek tűnik, hogy a légitársaság hibájából van, nem viszmajor, kőkemény az európai szabályozás. Akkor a pénzbeli kártalanítás plusz az ellátási kötelezettség, amit időnként nem tartanak be, de ki lehet belőlük verni, az tök egyértelmű. A bíróságok is tök egyértelműen látják, oda kerül. Csomagnál semmi joga. Az összes, amit kaphatsz, az, hogy észszerű mértékig a meg nem érkezett csomagban levő cuccaidból vásárolgathatsz. Erre mondta meg a Ryanair, hogy 50 euró az utasokkal ezt közölte. Mással ez magasabb. Na hát az észszerű mérték, azon lehet vitatkozni. Nyilván, hogyha 70-ért veszed, akkor emiatt nem fog ő se egy perc kockáztatni, hogy... Na mindegy. Szóval ennyi az egésznek a háttere. Problémák adódhatnak, a szabályozás borzasztóan rossz és igazságtalan, és most pont egy olyan dologba szaladtak bele a utasok, ahol nekik nagyon kedvezőtlen, és nem védi őket semmi típusú a szabályozás. Lehet, hogyha ezt mondjuk tudják az utasok, amit most itt elmondtam, akkor lehet, hogy többen utaznak el, és kevesebben
igen,
maradnak itt.
Igen, biztos
most.
Vagyok bennem. Na jó, nézzük még, mi van
a
napi... Napi.hu még ír egy érdekeset, azt mondja, hogy Kína beveti a csodafegyverét Trump háborújában. Hiába a világ legnagyobb nyersanyag felvásárlója Kína. Eddig Londonban, New Yorkban és Chicagóban dőlt el, hogy az alapanyagárakat milyen áron veszik át. Vagy veszik meg. Most viszont saját árutőzsdét hoznak maguknak létre, amely a Donald Trump amerikai elnök kirobbantotta kereskedelmi háború élét is elveheti, és átformálhatja a világpiacokat. Úgyhogy a CME, tehát a Chicago Mercantile Exchange, az LME, a London Metal Exchange és a New York Mercantile Exchange, a NYMEX után jön egy Asia Pacific Exchange, ugye, ami az APEX, ezt májusban alapították meg Szingapúrban, és nemzetközi méretekre duzzasztaná Kína ezt az APEX nevű tőzsdét, amivel az árupiacokon már nagyon régóta nem látott egyensúlyt billentene ki. Úgyhogy nagyon érdekes következménye van a Trump kínai háborújának, úgyhogy nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy mi fog történni. Ezt írja tehát a napi.hu.
Aztán a Népszava megszerzett egy dokumentumot a rák programról, azt követően, hogy az illetékes miniszter már tett utalásokat arra, hogy mi van benne. Például arról beszélt a múlt héten, hogy megyei kórházba kell utalni majd a tumorgyanús betegeket. Ezzel elérhető lehet az, hogy 2 hét alatt legyen diagnózis. A Népszava kitúrta ezt a bizonyos nemzeti rákellenes programot. Igen, igen. Elismerik az elmúlt évek súlyos hibáit. Arra nem látnak esélyt, hogy gyors javulás legyen már, mint abban, hogy a legrosszabbak a Magyarországon a rákkal kapcsolatos mutatók, tehát a rákhalálozási adatokon nem lehet majd gyorsan változtatni, de legalább néhány dolgot javasolnak. Például szervezzék újra az ellátórendszert, ami persze nem kevés, daganatos beteget a jövőben csak a feladatra kijelölt centrum kezelhetne, erre utalt a miniszter is. Ezekért a kezelésekért csak a kijelölt centrumok kaphatnának finanszírozást, azokban viszont ellátási korlát nélkül gyógyíthatnák legalább a jövőben a betegeket. Az is szerepel, hogy Európában elsőként tüdőrák szűrésre is használni lehessen majd az alacsony dózisú CT-t évente 200 000 embernél, és még sok minden. Ez egyik nagy cikk, a másik pedig, hát meglepő, nem? Egy egész oldalas interjú Michael Douglas-szel a Népszavában.
Ne viccelj.
Filmekről egy kis politika is van benne, az ő Amerikát is, nyilván Trump elnököt is kritizálja a megrögzött demokrataként, de Magyarországnak is, azt is aggasztónak látja, ami Magyarországon, Lengyelországon, Törökországban, Oroszországban zajlik. Erről is beszél. Egy ilyen érdekes kérdés van, hogy Hollywoodban ma le lehetne vajon forgatni egy olyan filmet, mint az Elemi Ösztön? Hát, ha készült is folytatása, én nem láttam, de úgy hallottam, hogy elég pocsék, mondja röhögve. A kérdésre a válasz, hollywoodi nagy stúdió már biztosan nem vállalná be, de le itt van ez a csodálatos új találmány, a streaming, ahol minden lehetséges. De mondom, ez csak egy idézet volt, egy érdekes idézet volt. Michael Douglas interjú a Népszavában, és akkor világgazdaságból mit emeljünk ki? Azt mondja Világi Gyula interjú, aztán nem olvastam, de is Gyula, bocsánat, Világi Oszkárról van szó. A MOL csoport innovatív üzletágak és szolgáltatások ügyeleti igazgatójáról, illetve a Slovnaft elnök vezérigazgatójáról van szó. Elég érdekes életútja van. Ha valaki az életútra kíváncsi, akkor azt mondom, hogy Brückner Gergő kollega pár évvel ezelőtt írta meg az Indexen. Erre még nem volt időm végigolvasni, de majd még erre visszatérünk. És amit még ebből kiemelnék, foglalkoznak a 9. oldalon, természetesen a Richter sztorival, amiről mi is beszéltünk és említettük ma is. Ez a hátsó résznek a vezetőanyaga, mi állhat a Richter zuhanás hátterében. Hát a főmondás az, amit mi is pedzegettünk, valószínűleg egy nagy befektető volt az, aki árkorlát nélkül szórta a papírokat, de persze még más dolgok is szerepelnek a cikkben.
Hamarosan jövünk egy diák munka témával, mégpedig, hogy mit változtatott a diák munka helyzeten az általános munkaerőhiány. A ProHuman Magyarország ügyvezető igazgatója Juhász Csongor lesz majd beszélgető partnerünk egy kis zene után.
Turn this love scene into a crime.
továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzin, 06302010909. Itt lehet nekünk üzenni SMS-ben és a WhatsAppon, illetve lehet nekünk a Facebookon is, ahogy ezt nyilván tudjátok. Úgyhogy ja, most pedig az a téma következik, amit beharangoztunk, a diákmunkahelyzettel foglalkozunk, mert hogy az égető munkaerőhiány miatt egyre nő azoknak a vállalatoknak a száma, akik diákokat alkalmaznak. Erről még a nyár legelején valamikor májusban beszéltünk, hogy ez valószínűleg így be fog következni. Most Juhász Csongort tárcsáztuk, a ProHuman Magyarország ügyvezető igazgatóját. Szép jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mi az, amire oda kell mindenképpen figyelnie egy társaságnak, hogyha azt gondolja, hogy a munkaerőhiány miatti problémáit diákokkal oldja meg, legalább így a nyáron?
Azt gondolom, hogy elsősorban a diákoknak kell odafigyelni, hogy egyrészt megfeleljenek az iskola szövetkezeti szabályoknak. Itt ugye elsősorban arra gondolok, hogy kik dolgozhatnak iskola szövetkezeten keresztül. Itt napai tagozatos hallgatónak kell lenni, egy passzív hallgatónak. A passzív jogviszony esetén viszont 25. életévét nem töltheti be a diák. És hát vannak életkori szabályozások is. Gyakorlatilag a tanulók 16 éves koruktól dolgozhatnak, illetve a tanítási szünetben már 15 éves kortól, úgyhogy most a főszezon érkezett el számukra is. 18 éves alatti diákok pedig szülői beleegyezéssel dolgozhatnak.
Mit mutatnak az adatok, hogy mennyire nő a diák munkavállalók száma, mert hogy nő, és ez nyilván összefüggésben van azzal is, hogy elég komoly munkaerőhiány kezd amúgy kialakulni Magyarországon. Mi változott az elmúlt években?
Ezt kell mondjam sajnos, hogy vegyes ez az érzésünk, hogy ez most nő vagy nem nő. Nem szignifikánsan nőtt a diák hallgatóknak a száma a munkaerőpiacon. Ha megnézzük az elmúlt éveket, hogy a csúcsidőszakban 400 ezer diák foglalkozott, dolgozott, így a 90-es években, ez most jelenleg a közel 170 ezer, akkor azt gondolom, hogy inkább hosszú távon ez csökkenés volt tapasztalható, de 16-17-ben közel 5000 fővel nőtt a diákoknak a száma. Itt azt gondolom, hogy elsősorban pont azért is, amit ön is említett, hogy jelenleg munkaerőpiaci krízis van, óriási hiány van mindenhol. Gyakorlatilag nincsen olyan, hogy nem mondhatjuk azt, hogy hiány szakma, mert mindenhol hiány szakmát fogalmaznak meg a foglalkoztatók. Így azért szinte minden területén szükség van munkaképes munkavállalóra. Így persze próbálnak megragadni a foglalkoztatók minden lehetőséget, mint például a diákoknak a bevonását és a munkavilágában. Egyébként egészen elképesztő munkakörökbe is hívnak már diákokat, nemrég üzletvezető helyettest is diákszövetkezeten keresztül kértek tőlünk.
Ez érdekes. Jó karrier akkor.
Mármint, hogy hol, egy gyorsétteremben, vagy hogy hol?
Bocsánat, még egyszer.
Milyen jellegű üzlet az, ahova üzletvezető helyettest kerestek diák munkát?
Kereskedelmi, tehát kis üzletben. Gyakorlatilag gondolom, mert megpróbáltak mindent. Végül a nyári szünetben diákban látták ezt a megoldást. Azt gondolom, hogy egyébként ez tényleg három évvel ezelőtt adódó lehetőség, amiről sokan nem is tudnak, mint foglalkoztatók, hogy azok a hallgatók, akik végzősök, és még a diákigazolványukon ugye fel van tüntetve az érvényesség dátuma, amíg az nem jár le, addig őket lehet kedvezményesen foglalkoztatni. Tehát ez gyakorlatban ez úgy néz ki, hogyha júniusban valaki lediplomázik, és a esetek többségében a diák igazolványon október 31-i dátum van feltüntetve, addig iskola szövetkezeten keresztül jelentős adókedvezménye lehet foglalkoztatni. Nyilván ennek lejárta utána a foglalkoztató meghozhat egy döntést, hogy felnőttként foglalkoztatja tovább, vagy más formában.
Hol van a legnagyobb hiány, illetve hol van a legnagyobb növekedés, illetve akkor megnézhetjük a diákok szemszögéből is, hogy milyen munkákat vállalnak ők a legszívesebben?
Hát a legnagyobb hiány ugye elsősorban most a gyártás területén tapasztalható, de hát azért meg kell említenünk a
a szolgáltatói szektort is, ugye legtöbbet a diákok vonatkozásába Balaton is környékét említik, de kicsit visszakanyarodva az iparra, főleg a nyári szabadságolási időszak miatt, illetve a termelés még nem áll le nyáron sem, illetve a gyárban sokszor már a karbantartási munkálatokat is elhaladták, vagy nem egyszerre végzik el, mert nincs teljes gyárállás. Ilyen esetben a diákok tömegét kérik, tehát itt több ezres nagyságrendről beszélhetünk sok esetben. Lényegében, ahogy említettem is, mindenhol szükség van a diákokra. Én azt gondolom, hogy azok a diákok, akik karrier szempontjából nézik a lehetőségeiket, szakmán belül úgy gondolom, hogy biztos, hogy találnak maguknak megfelelő lehetőséget. Lehet szó itt akár a IT tudással rendelkező diákokról, vagy akár könyvelés, TB ügyintéző, de bármilyen képesítéssel rendelkező diák azt gondolom, hogy megtalálja a saját lehetőségét.
Mennyit változtak a bérek? Tehát emiatt, hogy hiány van, illetve még a diákokkal is nehezen tudnak betölteni elég sok állást, emelkedtek-e a diákoknak adott fizetések?
Igen, természetesen begyűrőződött ez a bérspirál a diákok vonatkozásában is. Ugye bár a minimálbér a diákok esetében is ez 294 forint bruttó bér, ilyen szinten lévő órabérre már mi sem nagyon találkozunk. Azt gondolom, ez a 900 és az 1000 forint körüli órabérek azok, amik általánossá váltak, de találkozunk már egészen felnőtt bérekkel, versenyképesebb bérekkel, és ez jelent akár 1500-2000 forintot is. Nyilván itt már valamilyen kompetenciára szükség van, akár nyelvtudásra, vagy akár, ahogy említettem, IT tudásra.
Értem. Oké. Jó, köszönjük szépen, tisztában látunk, nagyon érdekes volt. Szép napot, jó munkát kívánunk.
Önöknek is, üdvözlök mindenkit.
Viszont hallásra. Juhász Csongorral beszélgettünk, a Prohumán Magyarország ügyvezető igazgatójával, most pedig a rövid hírek jönnek, mert hogy elmúlt 7:30.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Továbbra is nagy a kereslet az új lakások piacán, de a drágulás miatt lassult a pörgés, írja a Világgazdaság. A tapasztalatok szerint vízválasztónak a 30 millió forintos ár bizonyul, az annál drágább új ingatlanoknál lassúbb az értékesítés. A piac még mindig a minimális áfa hatására sem fordult túlfejlesztésbe, és nincs túlkínálat sem. Az építés alatt álló lakások is legkésőbb egy éven belül elkelnek. Egyes elemzők 2020 után a kínálat kisebb volumenű növekedésére számít, és arra, hogy a használt lakások iránt erősödik a kereslet. Július 25-én hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, amely után megindul az egyetemisták és főiskolások rohama az albérletekért. A fővárosban egy egyszobás lakás havi bérleti díja átlagosan 96 ezer forint körül indul, míg a vidéki nagyvárosokban 73 ezer forint körül mozog. Budapesten az elmúlt 10 évben több kerületben megduplázódtak az árak, derül ki az Otthoncentrum friss albérleti körképéből. Kidobatták a Ryanair gépről a magyarok bőröngyeit Ferihegyen, ismét a Kanári-szigetekre tartó járat csomagjaival akadt problémája a Fapados légitársaságnak. A Las Palmasba tartó járaton az utasokkal a pilóta közölte, hogy egyetlen egy bőröndöt sem tesznek fel a gépre, mert az a feladott csomagokkal együtt túlsúlyos lenne, és ez valakinek nem tetszik, akkor szálljon le a gépről. A gépen maradó utasok 15 percet kaptak, hogy legfontosabb holmiaikat kistáskájukba tegyék, többen elhagyták a repülőt és hazamentek. Lövöldözés történt Torontóban, a rendőrség közlése szerint a lövöldöző meghalt, 9-en pedig megsebesültek, a sajtó úgy tudja, hogy a sérültek között van egy gyermek is. Hőhullám tombol Görögországban, egyes helyeken 40 fok fölé emelkedett vasárnap a hőmérséklet. A turisták és az ott dolgozók egészségének megőrzése érdekében már kora délután bezárt Athénban az Akropolis. A görög meteorológiai szolgálat szerint csak kedden várható némi enyhülés, de akkor is a levegő hőmérséklet az évszaknak megfelelő 36 fok körülé lesz. Közben nem szűnik a hőség Japánban sem, folyamatosan nő a halottak száma, több ezer embert hőguta miatt kellett kórházba vinni. Svédországban erdőtüzek tombolnak, Oroszország keleti részén pedig az árvízzel küzdenek. Nálunk ma még többfelé várható eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadási jégeső. Nyugaton és északkeleten erős széllökések is lesznek. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, frontmentes, de füllett változékony idő lesz. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban pótlóbusz jár a 28-a és a 62-es villamos helyett a Blaha Lujza tér és az Orci tér között, a 37-es villamos helyett pedig a Blaha Lujza tér és a Magdolna utca között baleset miatt. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Nagykőrösi úton és a Gyáli úton, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, és a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig. Egybefüggő a kocsisor a budai alsó rakparton a Petőfi híd és a Halász utca között mindkét irányban, az Erzsébet hídon Budára és a pesti alsó rakparton mindkét irányból az Erzsébet hídig. Telítettek a sávok a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé és a Hungária körúton is a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányban. Sávlezárásra kell számítani mától az Üllői úton mindkét irányban a Vágóhíd utca közelében, valamint a kifelé vezető oldalon a Könyves-Kálmán körút után, mert aknafedlapokat cserélnek. Mától a 10. kerületben a Kőér utcában a Sportuszodánál mindkét irányban korlátozásra kell készülni felújítás miatt. Az uszodával szembeni parkolót is lezárták. Nyesőné Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più schiava della mia faccia e della mia età, che senza rughe con il naso nuovo trovo lavoro anche in politica. Forse la 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 la, forse la 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 la, forse mi comprerò una casa a Roma con la pensione di invalidità, forse partendo farò fortuna, la porterò come nell'aldilà, forse combatterò per la mia guerra fatta di idee di femminilità. Non c'è troppa differenza tra ideologia e superficialità. Forse la 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 la, forse la 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 la, forse la 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 la, forse. Stabilità. Forse mi sposerò, avrò una figlia con la passione per la musica, e forse poi diventerà famosa, forse la gente le sorriderà, che questa vita sembra un po' più rosa con quattro soldi e la celebrità. Forse
várható a héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
A vonalban pedig itt van velünk Kovács Mihály, az OTP Bank elemzési központ szenior elemzője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, mi az, ami a legfontosabb esemény ezen a héten? Uborka szezon van-e, vagy valami beledurrant itt ezekbe a dolgok, ezekbe az unalmas napokba?
Hát közepes a dolog. Két lényegesebb esemény várható szerintünk. Kedden lesz magyar kamat döntés, ugye egybanki alapkamatról. Ugye ez azért izgalmas, mert talán még emlékszik mindenki, hogy június folyamán elég jelentős forintgyengülés volt, és akkor ment itt az izgulászás. Aztán azóta ugye a forint az 3.25-3.24 körül stabilizálódott, és az MNB hát valamit elmozdult a kommunikációjában egy ilyen erősebb inflációs elkötelezettség felé, illetve azt is jelezte, hogy ugye a jelenlegi nagyon laza monetáris kondíciók nem maradhatnak fönn 5-8 negyed éven, tehát ilyen szempontból szigorított a kommunikációján, és hát többek között ez, illetve a nemzetközi hangulat végül is egy viszonylagos nyugalmat hozott az elmúlt hetekben. Éppen ezért mi nem várjuk azt, hogy egy jelentős elmozdulás, vagy valami érdemi szigorítás vagy lazítás történik a kommunikációban ehhez képest, amit egy pár hete, mert valami utóbbi kamat döntésnél bocsánat kiadott, tehát itt nem várunk érdemi meglepetést. A másik fontos adat az pénteken délután jön ki a második negyedéves előzetes USA GDP, ami ugye az előző negyedévét 2% volt, a mostani negyedévet a piac 4-re várja, az Atlanta Fed nek a saját becsülése már 4,5-en áll, tehát egy nagyon erős növekedést vár mindenki, úgyhogy ez nyilván lehet még piacmozgató. Úgyhogy nagyjából ezek a legfontosabb. Vannak még egyéb apróságok, például a német IFO gazdasági klímaindex, ami ugye folyamatosan lefele jön az éveleje óta, és egyéb kisebb, kevésbé fontos adatok, magyar munkanélküliség, stb. De ez a kettő, tehát a magyar kamatdöntés, illetve az USA GDP második negyedév az, ami a legfontosabb lesz.
Amerikai GDP mi az, ami keresztbe tehet az elemzők várakozásainak GDP tekintetében?
Hát szerintem, tehát igazából az van, hogy ezek a módszerek már, pláne az Atlanta Fednek a módszer az elég robusztus, szerintem nagyon nagy meglepetés ehhez képest nem lehet, és hát mert ott, ahogy folyamatosan jönnek be a különböző indikátorok, azok alapján becsli, ami alapján végül is a statisztikai hivatal is összerakja a GDP-t. Úgyhogy én nem gondolom, hogy itt már egy nagyon nagy meglepetés lehet, és amiért ilyen erősnek mondják, az leginkább a lakossági bizalom, értékesítések, lakossági jövedelem, ingatlanpiac, stb. Tehát
ez nagyjából akkor papírforma lesz.
Hát én azt gondolom, hogy ettől a 4-től 4,5-től nagyon, nagyon nem valószínű, hogy el fog már térni.
Jó, akkor a piac az nagyjából számít erre már, hogy mi lesz, úgyhogy igazi piac mozgató hatása azért ennek nem lesz.
Hát én azt gondolom, hogy most ezt nem várjuk, igen. De hát aztán ki tudja, tehát igazából...
Igen, még Trump elnök még tweetelhet valamit, és akkor ki tudja.
Így van. Tehát, hogy most teljesen megjósolni nem lehet, de alapból nem számítunk rá.
Uh-huh. A magyar kamat döntésre visszatérve, tehát most nyilván most nem lesz sok minden, de hogy ti mikorra várjátok, hogy valami komolyabb változás lehet?
Hát ugye negyed évente van az MNB-nek inflációs jelentése, szeptemberben lesz a következő, akkor szokott általában egy ilyen nagyobb iránymutatást adni. Mi azt várjuk, hogy akkor azért egy részletesebben kommunikál majd előrefele, vagy hát akkor van erre nagyobb esély. Esetleg akár valamit az eszköztáron is elkezdhet változtatgatni, vagy azt mondja, hogy majd ezt fokozatosan csinálja, és igazából mi a jövő év második felébe, tehát jövő év közepéig azt várjuk, hogy a mostani bubor, tehát a bankközi kamat szint, ami most jóval a jegybanki alapkamat van, az fölengedi fokozatosan a jegybanki alapkamatig, és az év jövő év második felében várjuk azt, hogy kamatlépések is történhetnek felfelé. Mm-hmm.
Nagyjából azt feltételezve, hogy a forint egy kicsit följebb, de talál magának egy új nyugalmi pozíciót, ugye?
Ez a hát igen, igazából ez nem feltételezi azt, hogy ebből a sávból, ahol most van, tehát ez a... Ugye mi azt mondjuk, hogy ilyen 3-10-25 körül van most a trading range, igazából nem feltételezi azt, hogy ettől érdemileg erősebb. Illetve önmagában az, hogy érdemileg gyengébb, Igazából az van, hogy az elkövetkezendő fél évben az inflációs adatok azok lefele fognak jönni. Tehát most ilyen június-július körül egy ilyen csúcs lehetett, és utána azt várjuk, hogy ezek lefele jönnek. Ugye itt az olajáraknak nagyon nagy, olajár emelkedés hatásának nagyon nagy szerepe volt, és ahogy hát ezt most azért nem várja senki, hogy ugye a mostani ilyen 74-5 dolláros szintről tovább megy, ha itt marad, akkor ugye ennek a hatása az éppen jövőre már lefele fogja húzni az indexet.
Mm-hmm. Oké, okay. Értem, világos. Jó van, köszönjük szépen, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm, én is szép napot kívánok mindenkinek.
Szia, szia. Kovács Mihállyal, az OTP Bank elemzési központ senior elemzőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
Et d'un coup t'arracher les yeux Si tu ne me regardais pas Avec la joie d'être amoureux Je pourrais tourner sur la tête Devenir folle en quelques heures Si jamais tu prenais l'envie De ne plus croire en mon bonheur Ça me fait mal Ça me brûle à l'intérieur Crier pendant des heures Si tu ne reviens pas tout de suite Pour bien filer un sang à l'heure Pour aller te chercher des frites Il suffit que tu claques des doigts Pour que j'apparaisse dans ton salon Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte Promis, je la défonce Ça me fait mal
Továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, és devizapiaci információk következnek, ahogy azt ilyenkor megszokhattátok a vonalban. Sőre Balázs, az MKB Bank Treasury üzletkötője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusz, Endre, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Na, hát nézzük, hogy mi az, ami fontos lehet a héten, és a devizapiac mozgását befolyásolja. Beszéljünk egy picit a forintról.
Hát én azt javaslom, hogy kezdjünk inkább először konkrét számokkal.
Jó, kezdjünk.
Hétfő reggel talán ez érdekel legjobban mindenkit, uh-huh. és utána ejtenék pár szót elsősorban a forintról, az euróról és egy picit a dollárról. Jelenleg a számokon azt látjuk, hogy az euróforint az 3.25.20, a dollárra szemben a forint 2.77.30, euró-dollár az 1.17.30, a kábel az 1.31.40, az euróhoz képest a font az 89.25, és talán még a svájci frankot mondanám, 2.79.13 a forinttal szemben, és 0.99.10 a dollárral szemben. És akkor kezdjük talán a forinttal, hogy mi látszódik benne. Ugye itt volt egy 3.30-as elég komoly csúcsunk nem olyan régen. Azóta azért azt lehet mondani, hogy meghívodott az árfolyam. A 8 forintos erősödést követően talán azt is mondhatjuk, hogy kiesett abból a gyengülő csatornából, ami 310 óta húzta fölfelé, ugye egy két hónap alatt egy 20 forintot, és ott volt egy pici föl, pici le, de ami látszódik, hogy most kialakult benne egy 322-50-es támaszszint, amit nem nagyon tudunk letörni, volt egy próbálkozásunk múlt héten, de még aznap fölé zártunk majdnem 323-on, meg volt egy elég éles fölkörünk, szintén a múlt héten inkább a vége felé, az 327 környékére. Azt gondolom, hogy ez a két szint az, ami most behatárolja az árfolyam mozgást. És két dolgot mondanék is, ami itt a forinttal kapcsolatban fontos. Az egyik az rögtön ez az új sáv. Varga Mihály nyilatkozta a múlt héten, hogy az a nyugodt időszak, ami a 305-315 közötti forint árfolyamot jelentette, az véget érhet, és árfolyam szempontból érzékenyebb időszakra kell számítanunk, amiben a forint reagál, ugye a nemzetközi a Fed, illetve az LKB kamatpolitikájára elsősorban, és egy új egyensúlyi szintet kereshet. Én azt gondolom, hogy ezek rendkívül fontos szavak, amik azt jelentik, hogy a kormány tartósan gyengébb forint árfolyamra számít. Ugye ezt láthattuk a két hónap alatt, hogy az MNB nem tűnt úgy, mint aki pánikba esett volna a hirtelen gyengülő forintra, tehát ő végig kitartott amellett, hogy neki az elsődleges célja az infláció és cél a 3% elérése, és az árfolyamban nem annyira szeretne beleszólni. Ezt rögtön most kedden igaziból láthatjuk is, hiszen lesz egy kamat döntőülésünk, és ez a másik olyan fontos dolog, amin érdemes figyelnünk. Nem számítunk nyilvánvalóan a kamatok emelésére, sőt, igaziból a nyilatkozatok terén sem számítunk újdonságra, de mindig érdemes figyelni, hogy kommenteli-e, vagy mond-e bármi újdonságot, ami esetleg számított az árfolyamban. Ezek nélkül azt gondolom, hogy az a 3.22-3.27, amit az előbb beszéltünk, ez esetleg a hétre maradhat. Viszont a későbbiekre nézve ez, hogy egy új egyensúlyi szintet keres a forint, ez mindenféleképpen fontos.
Lehet, hogy ez az új egyensúlyi szint, tehát a 310-es központról áttevődött 325-ös centrumra, tehát végül is, ha úgy nézzük, egy 5%-os gyengülés után megtalálja az új egyensúlyi szintet?
Én azt gondolom, ezt talán korai lenne még kijelenteni, hogy ez az új egyensúlyi szinte, illetve hogy ez mennyire lehet tartós. Ugye itt sokan azt mondják, az elemzések mind arra utalnak, hogy a forint fundamentális alapon tulajdonképpen 300 környékén, valahol 300 elején lenne indokolt a szintje. Sokan inkább azt gondolom, hogy a nemzetközi, inkább a tengeren túli hangulat az, ezt az árfolyam szintet most igaziból indokolja, és ezek nem feltétlenül tartós dolgok, tehát ez most nem mondanám feltétlenül, hogy ez forró pénz az, ami ezt ide fölpumpálta, de mindenféleképpen gyorsan tud változni. Uh-huh. Tehát mielőtt egy új egyensúlyról beszélünk, azt gondolom, előtte azért több időnek kell eltenni, és ha megnézzük, akkor az otyival szemben is hasonló mozgások vannak az euró terén, tehát ez tulajdonképpen inkább szerintem az, hogy a fejlett piacokon ugye ez elkezdődött a kamatemelés, illetve az ECB részéről már ugye említést tettek arra, hogy az eszköztárat ugye kivezetik legkésőbb év végéig. Ehhez képest pedig a fejlődő gazdaságok nem nagyon reagálnak, tehát kitartanak, mint mi is. Például most itt emellett az inflációs cél miatt, az alacsony kamat mellett, és azért ennek nyilván van egy következménye. Ez látszódik az árfolyamból, amennyiben ezek a térben lévő dolgok változnak, akkor azt gondolom, hogy azért az árfolyam is változhat. Ettől függetlenül valóban elképzelhető, hogy egy 310 fölötti egyensúlyi közepet kell újra gondolni.
Aha, oké. Na, akkor mi újság a legfontosabb keresztekben?
Hát én talán még itt az euró az, ami illetve a dollár, ami a héten nagyon fontos lett, hogy lesz egy csütörtöki ECB döntés, ahol szintén nem számítunk kamatemelésre, de a kommunikáció nagyon fontos lesz. Ugye itt két dolog van, az egyik az, hogy év végéig, vagy igaziból ennek az évnek a végéig kivezetik ugye az eszközvásárlási programot, a másik pedig az lenne, hogy következő nyárig alacsony marad a kamat. Én azt gondolom, ez a két sarokpontra, amit érdemes figyelni, hogy ebben lesz-e változás. Ez az, ami talán kizökkentheti, vagy elmozdíthatja az euró-dollárt, ahol szintén egy sávozás látszódik kialakulni, hogy az 1.15 egy elég erős támasz, és elég fontos is, mert hogyha az elesik, akkor tulajdonképpen a paritásig nyitva van az árfolyam, és egy komolyabb dollár erősödést hozhat maga után. Fölfele pedig az 1.18-hoz, ami egyelőre tartja. Én azt gondolom, hogy itt a dollár esetében még ami nagyon meghatározó lehet, az ez a Trump-féle nyilatkozat, háború. Távolról sem vagyok abban a helyzetben, hogy én ezt innen megítéljem, de azért kirajzolódik egy kicsit egy ilyen fedett pályás, kinéz magasabbra verseny ebbe, hogy ki tud nagyobbat mondani az importvámokkal kapcsolatban. Nyilván ennek azért van egy fizikai határa, vagy egy viszonylag jól behatárolható fizikai teteje. Ugye itt ez az 500-505 milliárd dollár, ami a teljes kínai importot jelenti. De hogy ez mennyire jó, vagy mennyire mutat előre, ezt egyelőre nehéz megmondani. Az viszont már most látszódik, hogy itt 2018-ban elég egy Twitter üzenet, és már is idegessé válik a világ egyik legnagyobb devizakurzusa. Úgyhogy ebből a szempontból most nehéz napok vannak az euró-dollárban, de a sáv talán ott is maradhat a héten.
Uh-huh. Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor jó munkát neked a hétre.
Köszönjük, szervusztok.
Devizapiaci információkat hallottatok Sőre Balázstól, az MKB Bank Treasury üzletkötőjétől érkeztek hozzánk, viszont SMS-ek, WhatsApp üzenetek 0-30-20-10-9-09, közlekedéssel kapcsolatos vagy tartalmi dolgok ezek, Gábor?
Ryanair általában.
Ja, hát akkor Ryanair, igen. Na,
mitől nem túlsó, hogy nem kargószolgáltatás miatt? Ez sokkal bonyolultabb, miért nem a más csomagot raknak rá? Most az Indexen egy elég részletes cikk van, kimondottan annak a hátteréről, hogy a túlsúly probléma miből adódhat, pilóták megkérdezésével, háttérinformációkkal, ez most a vezetőanyag, azt inkább ezzel kapcsolatban azt ajánlom, hogy ezen belül éppen a konkrét esetben mit rontottak el, az persze nem derül ki belőle általánosságban. Nyilván az, hogy egy nagyon hosszú járatra majdnem tele tankkal kell menni, tehát ebből nem következik az, hogy a Ryanair az általános probléma lenne, ez egy extrém hosszú járat, extrém tele járat, talán az a legpikánsabb benne, hogy méreg drága jegyekkel, tehát itt aztán nem lehet hivatkozni, hogy olcsó fapados.
Igen, pont ez a dühítő talán. Igen.
Tehát átszállással sokkal olcsóbban megoldható lenne például, és valószínűleg sok csomaggal is, de hát erre vannak módszerek, hogy kell kezelni, és nem sikerült nekik. Hát a Tomika megírja az alapvető információt, én mindig beteszek egy váltás fehér neműt a kézipodgyászomba, többi nem érdekel, indulhatunk. Jókat, Tomika. Hát én meg nem járok feladat podgyásszal, tehát nekem amiatt egyszerűbb. Az egy jó kérdés, hogy azok a podgyászokkal mi történt, amik ugye nem feladat podgyászok, hanem kézi podgyász, csak elveszik, nem vihetett fel a fedélzetre, mert nem fizetsz érte. Ha jól értem, akkor már egy órája állt a gép, amikor azt mondták, hogy letesznek mindent a csomagtérből. Ha ez így van, akkor a kézi podgyászokat is itt hagyták, mert ugye a kézi podgyászok is bekerülnek a csomagtérbe, amikért nem fizetsz, akkor még durvább a helyzet, még ennek majd utána kérdezek. Ez kicsit azért még súlyosabb.
Hát lesz itt mivel foglalkozni ezzel.
Ja, igen,
Gábor, ez szerintem direkt egy jutalomjáték neked, mert most, hogy nem vagy Szabin, és minden nap itt vagy, most pörgött be ez a Ryanair sztori.
Igen, de én erről nem fog többet beszélni. Egy dolgot még. Egy utas információ.
Majd én kérdezgetlek.
Álljátok, hogy utas vette észre, hogy pakolják kifele a csomagokat. Jú. Tehát különben nem szóltak volna most se, csak kénytelenek
ez
voltak.
Ez horror.
Ha ez így volt, akkor...
Figyelj.
De az kétségtelen, hogy azért nekik sokkal egyszerűbb. Tehát egy héttel ezelőtt taktikusan útközben szólt csak a pilóta. Lehet, hogy most is így csinálták volna, csak kiszólták, hogy jé, azok a csomók kifele jönnek a gépből. Az még durvább. Na mindegy.
De figyelj, azért sok mindent, ez egy szubjektív, de sok mindent megtesz a Ryanair azért, hogy tényleg iszonyatosan alágnázza a saját brandjét. De ez most mind a személyzet szempontjából így van, ugye nézzük csak meg ezeket a sztrájkokat, meg sztrájkhullámokat, meg mind az utasok szempontjából. Tehát ilyeneket csinálni...
De nem direkt csinálják.
Hát, figyelj, direkt vagy nem
hát,
direkt.
Próbálják ezt elkerülni, csak rá,
hát azért elég ciki, és rájár a rúd, mondjuk így, meg hát de azért van, félig is. Meddig direkt. Azért ez nem direkt. Nem direkt szedik le a csomagokat.
De,
Nem direkt nem fizetnek eleget a pilótáknak?
Nem direkt kerülnek ilyen helyzetbe. Hát Európa legtöbb járatot üzemeltető légitársasága. Ha vele történik valami, az utasok azonnal hívják a sajtót. Ha a Lufthansa-n történik, ugyanez senki nem szól semmit.
De a Lufthansa nem fogják lepakolni az utasok csomagjait.
De ez egy mindennapos dolog, máshol is lepakolják.
Tényleg?
Csak ő utánad viszi, akár partner légitársa, akkor nagyjából biztos lehetsz benne, hogy egy-két nap után megkapod.
Hát erre ki kéne találni valamit a Ryanairnek. Ő is vigye utána partner légitársaságokkal.
Na én, jó, hát innentől ezt érdemes tovább gondolni. Jó reggel, M5-ös, Hofher Albert körforgalom, gázolt motoros. Az melyik? Mi az, hogy Hofher
Nem Albert? Tudom, de nagyon nem jó.
Jó, hát az nagyon rossz hír, remélem, hogy akik arra közlekednek, akkor ebből azért tudják, hogy pontosan hol történt ez. Azt mondja, micsoda, Okosváros ügyében. Egy pillanat, még ezt megvárom, hogy hogyha 5 másodpercen belül betölt.
És nem.
Betöltött, megtaláltam, egy 3 nappal ezelőtti SMS-t sikerült betöltenem, úgyhogy semmi akadálya, hogy átadjuk a terepet.
És ez után, tehát jön László B. Katalin a hírekkel, utána pedig jubileumi adásunk következik adóvilág rovatunkban, úgyhogy egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy egyáltalán milyen volt, azt hiszem ez a 101. alkalom?
Igen, ez a 100. adóvilág.
100. adóvilág.
Apropóján jubilálunk.
Úgyhogy nagyon izgalmas. Jön a stúdióba dr. Feledi Botond, Gerendi Zoltánt, a másik szakértőnket, a BDO ügyvezetőjét pedig majd telefonon hívjuk fel.